Na, Heidi, ó, Kamár Nation, ez itt a 149. podcastünk a sorban, és hogyha...
Jövő héten jubilálunk.
Igen, 150-hez el fogunk érni, és hogy ha valami olyasmit számoltunk, hogy a 200-nál fogunk majd karácsonykor lenni, bár mondjuk ez rohadtul nem stimmel. Nagyjából mennyi van még karácsonyi?
Szerintem hamarabb fogunk végezni, mert szerintem ilyen október elején, szeptember végén fogunk a 150-nel végezni.
Na mindegy, szóval az még odébb van, de aki YouTube-on néz minket, nem pedig hallgat, az láthat egy kis buborékot itt kettőnk között, Péter között, mert hogy egy harmadik vendégünk is van, igen, Peti az mutatja, Mosolyka, Fanni, üdvözöllünk a műsorban.
Szervus, szia, Fanni!
És azért fogunk vele beszélgetni, mert hogy egy csomó ingatlanos tematika érintette mostanában őt, mégpedig az, hogy egyrészt eladott ingatlant a Balatonon, ami mostanában már lassan varázslattal egyenértékű, illetve kiköltözött, tehát már magáról a kiköltözésről is lehet, vagy az ottani ingatlankeresésről is tudunk majd beszélni, illetve a következő szekció az pedig az, hogy vásároltak egy apartmanosztatható ingatlant, amiben ők is élnek és ki is adják, plusz szeretnének most egy update verzióval előjönni, az pedig egy 6 vagy 10 lakásos apartman, nem is tudom minek mondjam, ingatlan.
Apartmanház.
Apartmanház, ahol amit szeretnének kiadni, viszont ehhez befektetőket és társakat is keresnek, és itt találkoztunk újra, mert mi egyébként már előtte találkoztunk, de ezt majd én nem akarom leszpoilerezni. Szóval erről lesz szó. Nem tudom, hogy kihagytam valamit?
Azt ugye 35 év alatt még sok minden történt, de a lényeget elmondtad.
Ami mondjuk ingatlan, az és az utóbbi 2 évben történt, az ez, és most pedig jöhet
főcím.
És vissza is tértünk, Fannit visszakapcsolom ide magunk közé. Na, hát vagy adjunk magunknak egy ilyen egy elkésett tapsot még bejátszunk. Na, lehet, hogy nem mindenki ismeri Fannit, bár mondjuk, hát ha minden platformot megnézünk, akkor több százezren követik, csak Facebookon 150 000. Eredetileg ott akartunk beszélgetni, de eléggé rosszak voltak a hangviszonyok, úgyhogy gondoltuk, hogy akkor inkább telefonon keresztül fogunk. Szóval, hogy is lehetne összefoglalni? Egyrészt kerekesszékes vagy, másrészt pedig írsz egy blogot erről, meg ezeknek a megküzdéseiről, illetve ennek az, hát nem ebből fakadó, de inkább a hozzáállásodból fakadó pozitívumokról, és elég sok, én azt vettem észre, hogy sokan azért követnek, mert nagyon pozitív üzeneteket küldesz ki, és szerintem ez tök jó. Másrészt meg nem ez a cukormázzal leöntött történet, hanem tényleg a nehézségeket is elmondod, és ebből lesz egy olyan dolog, amihez lehet kötődni.
Vagy erőt meríteni.
Vagy erőt meríteni, illetve adtál ki könyvet, most volt egy filmed is, és lehet, hogy még van még néhány
dolog. Nem, ügyesek vagytok, köszönöm az összefoglalót. Igen, már lassan 15 éve, hogy elkezdtem írni a Mosolyka kerekesszékkel a világ blogot, amit azóta már Mosolyka néven teszek, mert a kerekesszékkel a világ azt úgy
kimaxoltam
a képből. Igen, mert azt gondolom, hogy engem sok mindennel tudnak azonosítani, de végül úgy akartam, hogy ne a kerekesszékűsön elsőként teszük be az embereknek rólam, hanem inkább az élethez való hozzáállásom, ami esetleg mellékesen még kerekesszékkel kapcsolatos is.
Igen, mert sokkal nagyobb most már ennek a... Tehát ott nyilván egy... tehát sokkal jobban kibontódott maga a sztori körülötted, és ebből adódóan már lehet, hogy sokkal szűkebb keresztmetszetet adna mondjuk ez a cím, hogy kerekesszékkel a világ körül, mert rengeteg minden. Én mondjuk nem azt mondom, hogy napi szinten követlek, de azért hetente, két hetente szokott velem szembe jönni, meg hát most már, hogy ismerősök vagyunk, így meg pláne velem szembe szokott jönni a történeteid, és szerintem itt már nagyon ügyesen rá is lehetne kötni, hogy hogy lettünk mi ismerősök, azt szerintem talán ott lehetne elkezdeni, hogy volt nektek egy ingatlanotok a Balatonon, és úgy döntöttetek, hogy azt eladjátok. De ha jól tudom, már maga a Balaton ingatlannak a megszerzése se volt egy egyszerű történet.
Hát nem volt egyszerű, mert azt hozzáteszem, hogy mi a férjemmel nem egy nagyon jó módú családba születtünk bele, szóval, hogy azért nagyon sok mindenért meg kellett küzdenünk, és bár oké, hogy írtam mondjuk most jön ki a hatodik könyvem, meg készült egy film az életünkről, meg hogy ennyien követnek, ezt sokan egyenlővé teszik azzal, hogy akkor biztos úszkálunk úgy, mint a Gobert bácsi a kis vagyonaiban, vagyis a rengeteg vagyonában, azért ez a valóságban nem így zajlott, és hát így összematakoltuk rá a pénzt, de csak a kezdő tőkére. Kicsit ilyen gazdák, hogy okosan feelingen, hogy először csak ezt vettük meg, aztán azt vettük meg, aztán nem volt berendezés, aztán hitelt vettünk fel, szóval, hogy igen, ez egy 3,5 év munkája volt, mármint maga, amikor már kiválasztottuk az ingatlant. És
ez mikor járunk, amikor Balatonra leköltöztetek, vagy elmentetek?
Mikor?
Mert ha jól tudom, te budapesti vagy, mert BKV-nak a fáradalmairól én azért olvastam tőle, tehát ebből raktam össze, hogy valószínűleg budapesti lehettél.
Igen, én Budapesten születtem a 18. kerületbe, és az is volt az én szívem csücske, és azt gondoltam, hogy na, én Budapestet sose hagyom el, mert imádom, szeretem, és jaj, de jó. Aztán sok mindent hozott az élet, és az apukámat sajnos elvesztettem, és őt azt tapasztaltam, hogy gyakran mondta azt, hogy na, amikor majd idősebb lesz, akkor majd ezt fogja csinálni, és a Balatonon fog élni, és hogy erre vágyott. És aztán, amikor ő sajnos elutazott a földön, akkor azon gondolkoztam, hogy én is vágyom a Balatonra, meg mennyire szeretem, és hogy én szeretném elkerülni azt, hogy az, amit halogatunk, az tényleg esetleg sose jöjjön létre, és aztán így egyik napra a másikra fogtuk magunkat, és elköltöztünk Balatonra, akkor még csak albérletbe. Uh-huh. És aztán néhány év múlva találtuk meg azt a lakást, amit pedig szerettünk volna magunkénak tudni, ami akkor még csak egy képzelet volt, és semmi nem volt ott oda építve, csak a föld, de mi úgy döntöttük, hogy belevágunk, aztán voltak ott csavarok, mert...
Ja, mert ugye ez egy új építésű ingatlan volt, ha jól emlékszem.
Igen, ez egy új építésű ingatlan volt, amit ugye... Úgy foglaltunk le, hogy csak a tervezők voltak meg. Sokan óvtak tőle, hogy ez azért sok fejfájással jár egy ilyen ingatlanba belevágni, úgyhogy még akkor nem is tudtuk, hogy miből fizetjük ki. Tehát sokszor vagyunk makacsak, meg én nekem van egy ilyen tulajdonságom, hogy nem mindig hallgatok arra, amit mondanak nekem, ez olykor rosszul sül el, olykor meg jól sül el. Itt most nem volt egyszerű, de végül jól sült el, mert sikerült, megkaptunk a hitelt is az utolsó pillanatba kb. És át tudtuk venni a lakást, amit akadálymentesítettünk, meg tényleg fantasztikus volt. És azt gondoltam, hogy na, tuti, ott fogunk megöregedni, és itt a kuckó, amire vágytunk, és nem megyünk innen sehova.
Ám de.
Jött a Dani.
Nem én volt, én már csak közben jöttem, csak hogy szerintem itt a sztorinak a következő állomása, hogy ti ki akartatok menni Tenerife-re, ezért adtátok el, de szerintem talán az is egy jó kérdés, hogy miért pont oda, tehát miért mondjuk Kanári-szigeteket nem kell annyira magyarázni, hogy az ember miért akar oda elköltözni, de hát mondjuk... Siófokon éltetek, egy elég jó parti, vagy partra néző lakásban.
Miért adtátok el?
Igen, ez a kérdés.
A kérdés nagyon jó, és ha mondjuk másfél évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy ez fog történni, akkor biztos kiröhögöm, hogy kizárt dolog. mert álmaim lakása, aztán egy bő évvel ezelőtt én covidos lettem, ami hát így hajszálom múlt az élet, hogy még itt vagyok. Kb. Háromszor voltam oda át, és akkor így valahogy megfogalmazódott bennem az, hogy ragaszkodni téglákhoz, meg fizikális dolgokhoz olyan butaságnak tűnt ott azokban a pillanatokban, és ahogy megkérdeztem őszintén magamtól, hogy mit tenne boldoggá, amíg még élek, és ez nem tudhatom, hogy mennyi idő, akkor azt fogalmazódott meg bennem, hogy bármeddig is élek, még én egyetlen egy napot is szeretnék kihagyni, amikor süthetne rám a nap, mert ilyen napsütésmániám van, és az olyan, mint a feltennének a töltőre. És akkor így megfogalmazott bennem, hogy napos időt a Balatonhoz bármennyire is szeretem, nem valószínű, hogy tudok varázsolni.
Elvesztett a Balaton a varázsát nálad?
Tessék, bocsánat.
Elvesztett a Balaton a varázsát már nálad?
Nem egészen. A Balaton az örök szere nem marad. Inkább az, hogy azért én elég fázós típus vagyok, és amikor mondjuk jött az őszi időjárás, akkor én már téli kabátba, sapkába, kesztyűbe fűtött, mindennel mentem ki, és még úgy is képes voltam fázni, és ezért inkább többet voltam a lakásba, és akkor így megfogalmazódott bennem, hogy az élet valahol szerintem nem egy szobán belül van, hanem kint a természetben, és hogy az valahogy úgy jobban adja nekem az élet feltöltődéseket, és akkor a dilemma az megvolt, hogy most akkor ragaszkodom valami fizikálishoz, vagy elkezdek még inkább élni, igazán élni. És akkor az utóbbiben döntöttem.
És Kanári-szigetek az mondjuk gondolom azért jöhetett szóba, mert ott például télen is eléggé jó idő van. Nem véletlenül mondjuk a német nyugdíjasok is általában oda mennek télen, mert olcsóbb fűteni, vagy olcsóbb ott élni
sok
egy,
magyar lakik
egy hotelben, mint fűteni otthon a lakásukat.
Így van. Hát most ugye már mindjárt november közepe van, és ott már az van, és most is 27 fok van a lakásban.
Megyek, veszek egy repjegyet.
Hát majd az apartmanjukban meg lehet szállni. Valami diszkontot igen. Csak.
Haza sem megyek, egyenesen a reptérre.
Hát az első alkalommal, amikor mi kijöttünk január elején, amikor tényleg még sose jártunk itt, akkor egy hét után a férjem Sankó, ő a reptéren toporzék volt, hogy ő biztos nem megy haza. Minusz 6 fokba, felejtsük el. Ő itt marad.
Hát meg tudom érteni.
Megértem.
Jó, és akkor így most már látjuk a miértet, hogy miért akartátok eladni. Szerintem azt bontsuk ki, hogy azért a Balaton, mert na, kezdjük az elején, el akartátok adni a balatoni ingatlant. Ezt, hogyha jól emlékszem, bár mondjuk ezek az idők mostanában így összeolvadnak nekem, de talán egy jó fél éve lehetett? Háromnegyed éve? Nem hiszem, hogy régebben volt.
Fél éve, igen.
Amikor...
A nyár elején.
Igen, és beszél, mert engem is megkerestél, hogy esetleg, de nem kellett, mert hogy el tudtad adni így a követőidnek köszönhetően, de lehet, hogy most már spoilerezek. Viszont azért azt is látni kell, hogy a legrosszabb időpontban, mert tehát most 23-ban azon kívül, hogy maga az ingatlanpiac az eléggé erősen kaki, ha lehet ezt mondani, a balatoni ingatlanpiac az még
rossz. Partra néző siófoki azért.
Hát
nem?
Jó, az most, az még igen, az még nem, de hát az azért...
Az még a futottak kategória.
Igen, de azért ott is azért izzadsz. És mondjuk úgy,
igen,
hogy...
meg azt is tegyük hozzá, hogy bocsánat, hogy ez egy földszinti lakás volt, és igazából azt szokták mondani, hogy jó, a földszinti ér a legkevesebbet, mert hogy a földszinti és a tetőn vannak a fú, de jó, meg az emeleten, és valahogy én a férjemmel totál szembe mentem minden ilyen sztereotípia gondolattal, és semmi ott nem engedtem be a fejembe, ami ezt így befolyásolhatná, és valahogy nekem takazolt a fejünkbe, hogy nem, itt most pont a földszinti fog a leginkább értékes
közvetlen
lenni valakinek.
Közvetlen vízparti volt? vízkapcsolata?
Víz igen, hát egy perc alatt kint voltál a nappaliból a Balatonparton.
Gyakorlatilag egy strandpapucsba felkeltél a kanapéről, és kicsatogtál a Balatonba.
Igen, hát a férjemnek volt egy gyerekkorában egy ilyen gondolata, hogy ő a strandon szeretne élni, úgyhogy a szobába vesz egy nagy levegőt, és a következő levegőt már a vízben teszi.
Le se veszi magáról a felfújható kacsát, vagy igen, mi az gumikacsát. A gumikacsát. Igen, igen.
Ne, és egyébként amikor piacra mentetek, ott milyen nehézségekkel néztetek szembe? Mert amit láttam, vagy így néha beszéltünk, miközben adtátok el, ott azért talán az elején nem már olyan, tehát talán az elején is már jöttek ügyfelek? Nem akarok itt belemenni, mert már nem emlékszem, hogy mi volt a sztoria a ti eladásotoknak.
Uh-huh. Hát nagyon sok érdeklődő volt, viszont azért az ára az nem volt a legkedvezőbb, és ez ennek annyi volt egyedül az oka, hogy nekünk egy elég magas hitelünk volt rajta. Aha. És azt bele kellett úgy kalkulálnunk, hogy közben itt kint tudjunk vásárolni. És ez is egy kicsit ilyen fordítva történt, hogy mi eldöntöttük, hogy igen, szeretnénk jönni, kiszámoltuk, hogy mennyi az a minimum költség, amiből ezt meg tudjuk valósítani.
Előtte csináltatok kint egy piackutatást, hogy ami ugye a vágyaitok, amit szeretnétek vásárolni Tenerifén, azt körülbelül milyen árkategóriában tudjátok megvenni?
Nézelőttünk igen, de azért éreztük mi is, hogy azért az, ami nagyon tetszik, az mondjuk nem fér bele, mert azért minimum azért van egy bizonyos határ, ami beleférhet egy árba ilyen szempontból. Viszont érdekesség, hogy mikor mi itt kint voltunk másodjára, akkor én egy olyan lakásban voltam, ahol nem sütött a nap, ezért mindig bementem a úgymond a teraszra, vagy a kertbe, bocsánat, és volt mögöttem egy lakás, amire így elszóltam magam, hogy de jó lenne ebből csak úgy kigurulni és egyből a napon lenni, és akkor úgy el is felejtettem ezt a mondatomat, és akkor elkezdtünk keresgélni, akkor pont ez volt az a lakás, ami éppen eladó volt a 450 közül, ami ebben a lakóparkban volt, és valahogy ilyen karma. És akkor mondtuk, hogy az érdekes, hogy mi ezt nem néztük meg, csak az ingatlanos eljött, videóhívásba körbe mutogatta az ingatlant, egymásra néztünk a férjemmel, és azt mondtuk, hogy jó, megvesztük, ezt szeretnénk, de azért hozzáteszem, hogy ebben az időben nekünk otthon volt a lakásunk, de pénzünk nem volt. Szóval egy ilyen kicsit ilyen kamikáze sztoriba tettük magunkat, hogy lefoglaltuk, és ki is kellett fizetni, de ezért szűk időn belül el kellett adni az otthoni lakásunkat.
Azt mindig mondjuk, hogy ha valamit ne csináljon az ember, az ez.
Nem biztos.
Szerintem az összes olyan dolgot megcsináltam, amire azt mondjátok, hogy ne tegye az ember.
Hát, és még azt nem is mondtuk, hogy egy dologgal súlyos bíta volt viszonylag, de az, hogy speciálisan volt berendezve, hogy kiszedtetek majdnem minden falat, és ezért egy ilyen loft lakás jellege volt, ami megint egy ilyen is, tehát egy ilyen réspiacra az jöhet szóba, mert általában falakkal szeretik az ember meg tagoltan megvásárolni, de hogy nálatok
teljesen
meg
ez... igazad van. Hozzáteszem, hogy totál tényleg speciális volt, mert még ráadásul a falak kezdetben türkíz és koralszínűek voltak, ami még szintén szűkíti a történetet, és itt jön a képbe az én egyik filozófiám, hogy nem engedtem be a gondolatokat, amit mondjuk mondtak az emberek, hogy ez így nem fog sikerülni, ez így lehetetlen, ez kizárt, most panga piac, ennyi, nem fogják megvenni, ez nem értékes, mert a földszinten van, és mindent végighallgattam, és akkor így kizártam, és azt mondtuk, hogy jó, de ennek meg lesz az, akinek tetszeni fog, aki értékelni fogja, akinek így lesz tökéletes. Aztán persze kellett benne változtatást csinálni, mert azt láttuk, hogy azért, ha kitartunk ez a berendezés, vagy elrendezés szerint, akkor tényleg szűkítjük a lehetőségeket. ezért két hét alatt felhúztunk bele két szobát,
na,
kicsit átalakítottuk, és akkor tágítottuk a lehetőségeket.
Az mondjuk tényleg nagyon jó ötlet. Látod, igazándiból egyébként erről szól az értékesítésnek az egyik, hát a veleje igazániból, hogy látod a kifogásokat, hogy miért nem veszik meg, azokból próbálsz tanulságot levonni, majd utána megelőzöd azokat, hogy már ne jöjjenek föl, és hogyha az például abban nyilvánul meg, hogy te falat húzol, akkor falat fogsz húzni.
Mert a szoboszámhoz tudod mindig is egy hasonló kritérium volt, mint a négyzetméter, szóval nem csak a négyzetméter, a méret a lényeges az ingatlannál, hanem az, hogy hány lakóhelyiség van benne, és ez egy logikus döntés volt szerintem a részletekről, hogy visszaemeltetek falakat.
Itt meg azt is azért vagy én szerintem érdemes rá kitérni, hogy az azért nagyon sokat segített, hogyha több százezren követnek, én nagyon sokat találkoztam azért a ennek a marketingjével, vagy hát én most így hívom, lehet, hogy a te nézőpontodban ennek egy sokkal szelidebb verziója. De hogy azért
szelidebb volt.
Igen, de hogy azért ezt tök jól tudattátok a közönségeddel, vagy a közösségeddel, hogy ez eladó. És azért, tehát most mondok egy példát, egy átlagos hirdetés, mondjuk, hogyha a piacon felelhető ingatlan portálokon hirdetsz, ez mondjuk napi, ha 100 emberhez eljut, az már egy tök jó arány, és akkor abból már lehet valamit főzni. Nálad meg ez úgy néz ki, hogy nem 100, hanem mondjuk 10 000, vagy 20 000, vagy akár 200 000 emberhez eljut, és teljesen más, tehát egy ilyen szőnyegbombázás. Ez megint más kérdés, hogy akiket te elérsz, az nyilván nem egy aktívan kereső, hanem mindenféle, tehát az is, aki csak tejet akart lemenni boltba, meg az is, aki esetleg, nem tudom, ez Sopronba akar.
Az orosz módszer, igen, a szőnyegbombázás.
De egy idő után azért ez...
Vagy ágyúval verébre szok.
Igen, de hogy bejött a történet, és megjött. Hányan nézték egyébként az ingatlant? Ha még emlékeztek erre.
Szerintem voltak legalább, vagy 25-en, akik el is jöttek, és meg is nézték, de rengeteg hívás volt.
És aki megvette végül, volt ebbe is valami karmikus sztorit? Hogy nem tudom, ő az, aki... ilyet keresed, de hogy eddig nem látta, két éve föladta, elment Tibetbe, rá mantrázott egyet, megpörgetett minden imamalmot, visszajött és Balatonon megtalálta, vagy valami ilyesmi. Mi volt egyébként?
Hát annyi volt a történet, hogy picit még reszektálva arra, hogy mennyiszer megjelent, mert az én másik filozófiám az, hogyha akarsz valamit, akkor tegyél érte, és lehet, hogy abban a pillanatban másnak sok lehet, de mi van, ha kihatsz egy pillanatot, amikor éppen valakihez eljuthatná a lehetőség. És én végül kiküldtem a 30 000-es e-mail listámra is a feliratkozóknak, hogy van ez a eladás, és hogyha valakiről tudnak, vagy hallanak, akkor köszönöm, hogyha továbbítják, és végül így lett meg a vevő, hogy az egyik kedves olvasón továbbította a főnökének, és akkor ő volt a vásárló végül.
Ez gyakorlatilag, amit te most elmondtál, egy nagyon jó ingatlanos lenne belőled, mert nagyon sok itthoni ingatlanosból ez hiányzik, ugye? Régen
a proaktivitás.
Régen is, igen, mert tanították akár még a szórólap idejében, vagy a hideghívásnál, hogy nem elég csak egyszer-kétszer, amikor hirtelen elönt a hív, nekiállni mondjuk dolgozni, hanem napról napra, hétről hétre, és nem egy napot sem kihagyva megcsinálni a napi teendőket, és látod nálad, ez tökéletesen működött.
És azt is hozzáteszem, hogy én tudtam, hogy ez egy fantasztikus ingatlan, szóval, hogy nem az volt, hogy
hittél
valami szart szeretnék eladni, mert bocsánat a kifejezésére,
szélsz egyik alapillér, amit mondasz.
Igen.
Igen, hogy én totál szerelmes voltam, és nem azért akartam eladni, mert megtudtam, hogy valami nem jó benne, hanem csak egyszerűen a napot nem tudtam odavarázsolni, és amúgy még szórólapoztunk is, ezt is hozzáteszem, hogy
mondom, kész ingatlanos vagy.
A ízés siófoki lángososoknál kint volt, eladom a mosolyka bloggal.
És lehet, hogy kint volt. Még lehet belenyúltál.
Nagyon jó. Hát, mert lett volna az is, hogy közösen bemutatjuk, aztán nem tudom, már talán ott volt, hogy már valaki éppen mindjárt megveszi, akkor utána egy kicsit ez leült a sztori, már mint a kettőnk közreműködés, és aztán utána meg írtál is nekem, hogy hát sikerült eladni, és hát az azért elég jó volt. Én is egyébként mondjuk csodálkozni, azt nem mondtam, hogy csodálkoztam, mert nem volt semmilyen prekoncepcióm, hogy mennyit ér az ingatlan, mert nem csináltam róla értékbecslést. De ennek tudatában, hogy mennyi mindent megtettél, így igazándiból semmilyen csodálkozni való nincsen, hogy eladtad. Szerintem menjünk
csúszunk
most már a Tenerife-i részre, hogy itt már megvolt akkor a kis tőkétek, visszafizettétek a hitelt, és a kinézés, ez megint ugyanez a cipőbe jártatok, hogy hát előbb lefoglalod.
Beszéltünk róla.
De nem, az a Budapesti jófok sztori volt. De
nem,
a
hát amikor itt voltak Tenerife-n, hogy melyik ingatlan az 50-ből, az az egy volt az eladó. És ők azt lefoglalták. 500-ból?
500-ból, igen.
Ja. És lefoglaltátok azt ki.
Ja, én azt hittem, hogy ez a siófoki ingatlan volt.
Nem, ez a Tenerife-i.
Ja, jó, akkor jó. Ja, értettem. Jó, akkor még jó. Látod, ezért van itt a Peti, mert én tudok beszélni, ő megérti, hogy mit mondanak.
Ha egy kicsit kronológiailag el akarjuk helyezni, mióta vagytok ti gyakorlatilag már Tenerife-i ingatlan tulajdonosok?
Fél éve.
4,5 hónapja.
4,5 hónapja. Szuper. Beszélj egy kicsit ként az ingatlan vásárlásról, ha már itt elbeszéltük itt a balatoni eladást, akkor kint a vásárlásról pár mondatot tudsz mondani, hogy hogyan zajlott, voltak buktatók, mennyi a magyar eladáshoz képest, milyen különbségeket találtál, stb.
Hát buktatók azok mindenhol vannak. Azt nem volt. Hozzá kell tenni, hogy azért, mert süt a nap és kék az ég, azért itt is vannak kihívások meg megoldandó feladatok. Itt jelen pillanatban azért nagyon megugrottak az ingatlan árak, de még mindig talán valamivel lejjebb vannak, mint mondjuk Magyarországon az ingatlan árak, és itt például most 92 négyzetméteres ingatlan tudtunk megvásárolni, úgyhogy még a hitelünk nagy részét is ki tudtuk fizetni, és hát itt például a mi lakásunk, azt úgy oldottuk meg, hogy elfeleztük, és az egyik fele lett az apartmanunk, a Tűrkiszkánán apartman, a másik részében, a kisebbikben pedig mi lakunk, és ezt itt teljesen hivatalosan lehet csinálni, kikértük az engedélyt. Az ingatlan vásárlásnál ugye azért az szokott lenni, hogy az emberek megnéznek többet, és akkor eldöntik, hogy melyik tették, mi ugye egyből másodjára tudtuk, hogy akkor ez lesz az. Ezt is videóhívásban néztük meg, már az elsőt is. Itt még nagyon jellemző, hogy berendezve adják, szóval itt nagyon kevés olyat láttam, ami mondjuk nincs berendezve, mert valaki azért innen nem akarja elvinni a tudtait, mert ez egy sziget.
Ez az adottságnak köszönhető, hogy ugye nagyon sokan azért vásárolnak kint ingatlant, vagy befektetési jelleggel, illetve vagy azért, hogy akár kétlakiság, vagy bármi, hogy kint már nem akarnak azzal foglalkozni, hogy most berendezni egy ingatlant. Ugye ez az apartman, gondolom, sokan apartmanoztatnak kint.
Rengetegen, hát szerintem minden emberre jut egy apartman hozzávetőleg.
És milyen messze van, amit vásároltatok ingatlan a tengertől? Azt lehet tudni?
Hát itt óceán bocsánat, elnézést, és 3 perce van.
Az jó.
Betyár.
Akkor megint el lehet slattyogni. És ha jós, én egyébként találkoztam már szintén ennek a posztjával, és talán valami olyasmi, de lehet, hogy ezt most összekevertem, hogy írtad, hogy nem tudom, melyik hét az még foglalható, de hogy eléggé tele vagytok. Hogy gondolom,
igen,
itt
hát
is...
most már májusig majdnem tele vagyunk, még 2-3 hetet tudok találni, így elszórva májusig.
Ez brutál jó. Az nagyon-nagyon jó. És,
hozzáteszem, hogy engem is nagyon meglepett, bár gondoltam, hogy ez itt lesz rá kelet, vagy keletje, de úgy teltek meg a helyek, hogy mi elkezdtük ezt felújítani, ezért igazából nem tudtam a belső terekről és a berendezésről posztolni. Inkább csak a sztorizgatás és az én érzéseimet osztottam meg, pontosan úgy, mint az ingatlannál, a siófoki eladásnál, hogy én nem az a standard vagyok, aki kitesz olyan standard képeket, meg alaprajzot, meg ilyenek, hanem én a történeteit mesélem el, hogy én hogyan éltem meg, akármikor elindult a felújítás, hogyan került be a zuhanyzó végre, hogy lehetett fürdeni, hogy milyen csempéket találtunk. Szóval én mindent a
sztori
oldalról fogok meg. Az élményeimet mesélem el, a jót is, meg a rosszat is.
Egyébként ezzel nem tudom, hogy mennyire tervezed, de sejtem, hogy nem, de hogy ilyen tök véletlenül rátapintottál egy olyan zsánerre, ami most Magyarországon eléggé megy, és én szoktam találkozni, hogy így vlogolás közben szoktam beszélgetni a tulajdonosokkal, és ezek általában ilyen tiny house-ok, ahol tényleg egy történetet húznak föl az ingatlan köré, és onnantól kezdve egy teljesen más dimenzióba fog versenyezni a többivel, sőt nem is versenyez.
Tudod miért, Dani?
Hát mert egy otthont kezdenek
köszönöm
el
szépen kiépíteni. Azt akartam mondani, hogy ugye van az a mondás nálunk, hogy nem lakást vásárolnak az emberek, hanem otthont, és szerintem a történetnél válik szét a történet, és ahogy te is elmeséled ezeket a történeteket, ott válik a lakásból otthon. És igen, szerintem ezért.
És ezzel sokkal jobban tudnak azonosulni akár a követőid, igen, és meg hát nyilván azért az se utolsó, hogyha az embernek van mondjuk követőit ilyen százezres méretben, akkor azért elég sok embert elérsz. Gondolom például itt egyrészt 100% magyar, akik kiveszik, másrészt meg nem Airbnb-ztek meg bookingoltok, hanem az oldalatokról ki tudjátok adni.
Hát egyelőre tényleg csak magyarok, de nincsen még booking meg Airbnb profilunk, mert még oda el se jutottam, de mondom már majdnem tele vagyunk előre fél évre. De ezt nem mondom, hogy kizárom majd a pakliból, mert azért az butaság lenne.
Persze.
De amíg ekkora érdeklődés van, addig örömmel veszük és fogadjuk. De például azt is hozzáteszem, hogy ezt is például úgy csináltam valamelyik posztomba, és ez nem tudatos, ez az egész, hogy említetted, hogy ez nem tudatos.
Igen.
Hogy én így érzem magam ebbe komfortosan, hogy például elmeséltem azt, hogy az első vendégeinek milyen palacsintát fogok sütni, amikor megérkeznek, és milyen töltelékkel fogom megcsinálni, és hogy ezt én csinálom, és hogy festettem például a falra egy festményt, amit én nem tudom, egyik este rámért az 5 perc, és megfestettem. Szóval, hogy szerintem az embereknek a száraz standard dolgokból már nem megy át az inger küszöbén, mert mi érző emberi lények vagyunk, és az érzéseink által tudunk úgy gondolkodni, mert ez egy kicsit furcsa hangzik, de hogy én egész életemben azt csináltam, hogy egyszerűen csak megosztom a gondolataimat, az érzéseimet, és minden klisét igyekszem nélkülözni tudatosan, azt tudatosan nélkülözöm, mert ami már hirdetés, ami már ilyen direkt marketing, az szerintem nem megy át annyira.
Meg, hogy beszélgettünk, én annyira nem ismertem a munkásságodat, mint a Dani, és nekem így az jött le, megmondom, így kicsit így közben gondolkodtam, és figyeltem arra, hogy én mit érzek ebből a beszélgetésből, és nekem például, ami nagyon, nagyon lejött, az az őszintesség. Az, hogy ahogy elmesélted a sztorit, hogy megléptétek, stb., hogy például most így a szélszerre elkötünk, ugye, mivel azért nagyjából egy ingatlanos műsor vagyunk, a szélsznél is rettenetesen fontos az, hogy ha megérzik az ügyfelek még a minimális kis bullshitet a sztoriba, azonnal váltanak és felhúzzák maguk körül pillanatok alatt a falat, és a te sztoridból egy abszolút kedves, őszinte, tiédből nekem sugárzik az őszintesség, és ez nekem nagyon tetszik.
Nyugi, Peti, majd megkapod a 10% kedvezményt a
part.
Megvan, megvan.
Nem,
egyébként nem.
De ezt komolyan, tényleg komolyan mondom, hogy ez nem egy ilyen nekem ilyen túl túl cicomázott valamilyen marketing szövegnek tűnik, hanem látszik mögötte, hogy ez egy true story, és hogy ti ezt minden percét úgy élted meg, ahogy most ezt eddig nekünk elmondtad.
Én egyébként itt próbálom keresgélni azt, hogy hol találom meg magát, mert én találkoztam vele, de csak videóformátumban, amikor beszélsz róla, hogy esetleg
már
még hol...
Mármint a Türkiskánál napot?
Igen, hogy hol van itt a link, de például az oldaladon sincsen fönt.
Igen, mert nem direktbe, nincsen direkt oldala. Egy olyan csoportunk van, aminek az a neve, hogy Bakancslistás Tenerife.
Aha.
A Facebookon, ehhez lehet csatlakozni, de itt is igazából Tenerife-ről, az érzéseimről a sztorikról mesélek, amiben aha, olykor megemlítem, hogy van a lehetőség, meg hogy éppen végre bekerültek az ajtók, vagy felkerültek a tükrök, vagy ilyenek, és nekem így esik jól, mert például az is megtörtént, ez sem titok, hogy a múlt heti vendégeinket nem tudtuk fogadni nálunk, mert a felújítás az nem úgy ütemeződött be, és még volt mit csinálni, és én felhívtam előtte őket, hogy mi a helyzet, és hogy bocsánatot kérjek, de hogy már van is egyből megoldásom, hogy természetesen egy másik apartman befoglalnék nekik, hogyha elfogadják, és még kedvezményt is teszek mellé, és mindenfélét megpróbáltam azt, hogyha már úgymond hiba túszott a rendszerbe, mert ilyen megtörténik, akár elmehet a víz, vagy nem lehet meleg víz, vagy bármi közbe jöhet. Szerintem tényleg az is nagyon fontos, hogy ezt ne elsusmákolni akarjuk, hanem odaállunk, elmondjuk, hogy mi mindent megtettünk, mi a megoldásunk, és ha ezt elfogadják, akkor örülök, és most ez itt szintén nagyon jól jött ki, mert egy olyan cuki házas pár jött hozzánk, akik meglátták, hogy nem csak nálunk, de az épületben is felújítás van, és ettől azért az emberek egy többsége azért így fogja a fejét, és agyrémet kap, hogy Jézusom. Na, ők olyan házaspár, akik a férfi építészmérnök, és azt mondta, hogy ő mindig nagyobb boldog, hogyha felújítást lát, mert az jut eszébe, hogy ebből valami gyönyörű fog kialakulni.
Na, akkor ő pozitívan nézi. Én szerintem itt a... rá is köthetnénk, mert itt én éppen nézegettem a Facebookodat, és hát így pörgettem, hogy megtaláljam a hirdetést, vagy bármilyen olyan képeket, amik erre utalnak, és mondtad, hogy ezt nem fogom megtalálni. Viszont rájöttem, hogy 4 nappal ezelőtt volt, amikor beszéltünk erről, hogy csináljunk podcastet, mert hogy akkor tetted ki, legalábbis számomra én akkor találkoztam először ezzel a tervetekkel, hogy még csak 4,5 hónapja vagytok kint, még föl se újítottátok ezek szerint az egészet, vagy még be se fejeztétek, de már rögtön új tervek elé álltatok, mert hogy na, inkább mondd el, hogy mi a ti tervetek most, meg miről szólt a videó maga.
Okay, hát egy luxusbirtokra keveredtünk el, ami nem volt egy tervezett dolog. Itt Tenerifén, a gyönyörű Adélye megyében, ahol az a legkedveltebb része a Tenerife-nek, mert ott mindig süt a nap, úgymond, meg ott van a legforgalmasabb, és minden szálloda, és minden szolgáltatás, és minden, amit szeretnél. És mi ott találtunk egy 7000 négyzetméteres luxusbirtokot, ahol 1300 négyzetméter az épület, 3 szinten, és ez most is szálláshelyként üzemel. És a tulajdonosa egy idősebb olasz építész, aki már egy kicsit elfáradt, és szeretné eladni, és valahogy sorszerűnek éreztük, hogy akkor ez lehet, hogy most a mi életutunkba ez így most becsöppent, és lehet, hogy ez a következő lépcsőfoka annak, amit elkezdtünk. Hát fantasztikus, mert van benne fűtött medence, pálmakert, látod onnan az Atlanti óceánt, szökőkút, különböző kis ilyen kis meditálósak.
Ezt néztem, hogy még datóját szedtél ott, vagy valamilyen, már nem emlékszem, valamilyen.
Papaját.
Datóját, igen. Papaját. Pláne. Valamilyen emlékszem, hogy valamit szedtél, és hogy az közvetlenül ott az egyik teraszon nőtt. És,
igen, hát a hátsó kertben van egy zöldséggyümölcsös kert, és oda onnan szedtem le a paradicsomot is, meg a papaját is, meg van paprika, meg van citrom, meg kb. Annyi minden, hogy ez nekem egy tényleg egy kánaán, és amikor ezt így kicsúszott a számon, hogy na, akkor ez itt a kánaán, akkor már meg is volt a neve, hogy akkor ennek kánaán nevet szeretnénk adni, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy mivel ez egy gigantikus birtok, azért ezt nem tudjuk megvásárolni egyedül, és én sosem az a fajta vagyok, aki azt kérdezi, hogy lehet, nem lehet, hanem hogyan lehet.
Hogyan lehet, igen.
És
szimpatikus nagyon.
Valahogy összeállt a kép, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk erről beszélni, és így összefognánk azokat a embereket, akik így hisznek a merész számok megvalósításában, és tegyük fel, nem tudnak megvásárolni egy egész apartman, de hogy szívesen részesei lennének valami csodás dolognak, ami még pénzügyileg is jövedelmező, és akkor úgy döntöttünk, hogy nem fogjuk minimalizálni a tulajdonosoknak, hogy mennyivel szeretnének beszállni, hanem egyszerűen összefogjuk őket, és együtt megvalósítjuk. És persze ez is kicsit ilyen utopisztikus, meg hogy lehet ilyet, meg hújújújúj, de itt szintén nem azt engedem be a fejembe, hogy most akkor mit nem lehet, hanem hogyan lehet, és hiszem azt, hogy be fogjuk vonzani azokat az embereket, akikkel ezt együtt meg tudjuk valósítani, és hát belevágtunk, és elkezdtük összevarázsolni ezeket az embereket, és hát egyre többen vagyunk, ami azt eredményezi, hogy lassan 3 hete nem alszunk.
Szerintem, hogy lassan a következőt is már ki kell nézni, mert...
De megfogadtuk, és a férjemmel megbeszéltük, hogy na, akkor még ezt megvalósítjuk, de utána ülünk a popunkon, és csak
igen, ez persze.
Ez megtanulunk pihenni.
Az olyan ember, aki idáig tehát igen, ez ismerős, soha ez utána lesz a
következő. Naív vágyaló.
Igen. Mondjuk lehet, hogy
igen,
egy hónapig...
Igen, Pételi féle is azért jöttünk, hozzáteszem, hogy na,
hogy
akkor kikapcsolódunk, pihenünk, végre megtanulunk úgy élni, hogy nem csak dolgozunk, mint a gűzű, mert azért ez elég jellemezte az életünket. Na hát ehhez képest most egy nagyobb projektet sikerült belevonzanunk az életünkbe, és itt van mellettünk egy fantasztikus medence, amiben ráadásul még én is tudok úszkálni.
Igen, azt látom, hogy itt
mozogni.
Pihengettél itt a lépcsőin, éppen egy képet raktál.
Na hát szerintem 2 hónapja nem voltam benne, pedig itt van mellettünk, mert azóta ülök a gépen, telefonálok, és ennek a jogi hátterét, a pénzügyi részét, a mindenét is át kellett vizsgálni, meg kellett fogalmazni, megtalálni a legjobb embereket hozzá, és hát azért ez szintén meló, és most is ott tartunk, hogy rengeteg szerződés megy ki, meg jönnek a hívások, és jönnek azok az emberek, akik ebben látnak fantáziát, és ettől én nagyon boldog vagyok, és tényleg lehet, hogy a testem nem azt mutatja, hogy madarat lehet vele fogadni, de azért jó érzés azt tudni, hogy igen, merész álmokat tűzünk ki, de hogy nem vagyunk egyedül.
És nem tudom, hogy így mennyire lehet most még belelátni, mert nyilván itt is gondolom a követőit körében gyűjtöd a társakat, aztán ez egyre jobban tágul, mert ahogy mondtad a Balaton eladásnál, hogy ott is egy követődnek a főnöke az, aki megvásárolta végül az ingatlan, hogy itt aki mondjuk minket hallgat per pillanat, és azt gondolja, hogy ebbe szeretne belevágni, akkor mit tudtok neki ajánlani, hogy közvetlenül keressen meg, vagy most is lehet arról beszélni, hogy na, mi a matek címmel?
Lehet róla beszélni, hogy ne lehetne. Az én osztás oldalamon kb. Most ez a aktualitás,
ja,
de például a Mosolyka a Facebook oldalon ott találnak telefonszámot is, meg e-mail címet is, ahol el tudnak élni. Most inkább a telefon, ami jobban működik, mert az e-mail az ilyen 350 olvasatlan levél van ma reggelre is, és azért ezt művészet koordinálni, hogy úgy fogalmazzak. Igazából azon is gondolkoztunk, hogy akikkel ezt megvalósítjuk együtt, hogy ők vajon akkor ott is fognak tudni-e évente mondjuk nyaralni, Csak aztán azon is gondolkoztunk, hogy ha mindenki oda jön nyaralni, akkor
hogy lesz bevétel? Igen.
Igen, pont azt fog elveszni, hogy akkor miből fogjuk a profitot visszaforgatni azoknak. Aztán végül tanácsot kértünk pont egy siófoki hotelvezető tulajdonostól, hogy ő azt mondta, hogy minden befektetőnek örök 20% kedvezményt javasolna ebben a csodakánában, és akkor végül is ennél maradtunk. Hát van üzleti tervünk is, meg mindenféle számításunk, ezeket mindenkinek át tudjuk küldeni, aki érdeklődik. Azt, hogy én most nevezessem itt nektek, hogy mihány százalék...
Hát ezt gondolom, hogy elmenne a maradék műsoridőnk.
Igen, de azt hozzáteszem, hogy én nagyon sokszor a szívemre hallgatok és megyek előre, viszont ugye ez egy pénzügyi dolog is, és ezért kértünk meg szakembereket, mert tudom, hogy mihez van jó érzékünk, vagy miben vagyunk jók, és tudom, hogy miben nem, és nem akarunk mindent mit csinálni, és mindent jól megmondani, mert az nagy butaság lenne, ezért tényleg 3 pénzügyi szakembert is bevontunk, akiket együtt össze is engedtünk, hogy akkor segítsenek kiszámolni a dolgokat. Hát nem árulok el túl nagy titkot szerintem azzal, hogy Tenerifén a turizmus az dübörög.
Hát igen.
És közel, ha 15 ezer, hogy van, 15 millió, bocsánat, 15 millió turista érkezik csak a Kanári-szigetekre egy év alatt, és most például tegnap előtt egy vendégünknek próbáltam autót szerezni, nincsen. Olyan durva, hogy a szigeten az összes autó ki van adva, pedig nem kevés autó van a szigeten. Hogy itt annyian vannak, hogy húha.
Piacérés.
Ez jó értelemben mondom. Persze a közlekedés az nem minden esetben gördülékeny, mert ugye rengeteg autó van már itt a szigeten, viszont azt látom, hogy ez nem egy olyan üzleti dolog, ahova vadászni kell az embereket, hanem jót kell csinálni, élményt érdemes adni, valami olyan varázslatos dolgot adni a vendégeknek, amiatt ezt fogják ajánlani, vagy vissza fognak ide jönni, és azt gondolom, hogy ez egy szép torta, amiből jut szelet nekünk is.
És mondjuk az élmény, az miben nyilvánul meg, nyilván mondjuk jó, akkor inkább nem így hátulról kérdezek, hanem akkor az én véleményem, amiket igen, hanem hogy inkább kifejtem, hogy én mit látok így extra szolgáltatásokként, amiket én mostanában találkozom, mondjuk ez Magyarország, tehát az itt néha kell azért kreatívnak lenni, hogy kitűnj a tömegből, de például én azt szoktam látni, hogy nem csak a szolgáltatással, de nyilván ott is, tehát ott azt megpróbálják minél inkább kihegyezni, azt, hogy tényleg kicsi szappan, feltöltve a minibár, nem tudom, hattyú formájúra hajtogatott törcsik, tehát hogy tényleg ilyen nagyon sok apróságra figyelnek, és akkor a következő az meg az élmény alapú, hogy ott a környéken azt mondják, hogy akkor mondjuk egy 10-20 kilométeres körben ott összeválogatják azokat a programokat, ahol jól lehet szórakozni, és azokba bevonják az ott megszállókat. Hogy ilyenek is vannak nálatok egyébként?
Nálunk is vannak, ide is tervezzük, meg például nekünk van egy hangtálunk, meg egy gongunk is, ami már önmagában a látvány is egy elég szép történet, de például olyan, hogy amikor egy ilyen hangterápiás reggeli közben eszed a papaját az Atlanti után nézése közben, az szerintem egy olyan élmény, ami úgy kiszakít a hétköznapi ilyen
mókuskerékből,
és végre meghallod azt a saját belső gondolatodat, hogy most akkor merre tartok, mit akarok, mit csinálok, ki vagyok én, mit is akarok igazán, és mit csinálok azért, mert elvárja tőlem a világ, és én pont azt látom itt, hogy ide akár a mi kis apartmanunkba, vagy ebbe a tervezett nagy-nagy Kánaánba olyan emberek fognak jönni, akik szeretnének még igazán élni, és megtalálni azt a boldogságot, ami őket élteti, és lelki erőt ad ahhoz, hogyha mondjuk innen hazamennek, akkor akkor új út elővel véghez vigyék azt, amit esetleg már halogatnak, vagy nem tudták, hogy merre az arra. És azt látom, hogy aki ide kijön, az többségük visszavágyik ide. És ez szerintem egy ilyen tanító sziget. Nekem nagyon sok minden tanított már most ez a sziget, és ez nem csak munka és kattogás volt, komoly mélypontokat is adott, hozzáteszem, hogy olyan leckéket kellett megtanulnom, amit halogattam egy ideje, és hát nálam is igaz, hogy amit az ember nem akar észrevenni, azt egy idő után nem kavicsokkal dobálja, hanem egy egész sziklát vágod elénk, hogy na, most már észrevennéd végre.
És nálad mi volt ez?
Hát többek között az, hogy én nagyon nyitott vagyok mindenki felé, és nagyon könnyedén engedek be mindenkit a kis világomba, csak ezzel néha visszaélnek, és ezt valahogy jobban kell kezelnem. De ez nem azt jelenti, hogy most az emberek egy részére azt gondolom, hogy ők most gonoszak és fújújúj, hanem engem erősített abban, hogy sokkal jobban figyeljek oda, hogy kinek adok az életidőmből időt, és kinek szentelek időt, mint hogy mindenkinek meg akarjak felállni, és
soha nem is fogsz tudni, magam. És teljesen igazad van.
Én egyébként én is
igen,
így vagy.
Igen, én nagyon sokszor ebbe a hibába estem bele, és ezt tudtam, hogy én nagyon meg akartam felállni mindenkinek. Ez évekkel ezelőttről indult már, és aztán rá kell jönnöm, hogy ez a megfelelési kényszer, ez esélytelen. Szóval, ha mondjuk 10 ember megkeres, és 9-nek segítek, de a 10-nek nem, mert már kb. Azt se tudom, hogy hol igen. vagyok attól, és még nem ettem aznap semmit. Tudni, hogy a 10. fog elküldeni a világ másik végére, hogy mekkora egy szemétláda vagyok. De ezt el kellett fogadnom, hogy nem tudok mindenkinek megfelelni, nem tudok mindenkinek jót adni, de egy életem van, és azt érdemes úgy élnem, hogy magamnak jó legyen.
Igen, én ezt úgy csinálom, hogy a kapu nálam mindig nyitva van, de utána távolban van egy fal, a mögött egy hegyi troll egy kőbunkóval, és bárkit abban a pillanatban lekőbunkózom, aki...
Mint a riadt majmot.
Mindenki. Igen. Szóval én is ezt látom, és sejtem, hogy te mondjuk ráadásul, mondjuk én is próbálok jó dolgok mögé beállni, de nálad ez azért hatványozottan így történik. És mondjuk, aki ezt látja, nagyon sokan ezt felszólításnak is érzik, amivel persze nincsen baj, hiszen gondolom ezért csinálod, de hogy vannak tényleg, akik nem érzik a határokat, meg mondjuk a kölcsönösségelmet, meg igazából semmit sem.
Jó. Meg az, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk nemet mondani. Én sokáig nem tudtam nemet mondani, és ami átfordította nálam ezt, hogyha valamire nemet mondasz, akkor másra viszont igent mondasz az életedbe, és ez volt, ami megfordította nálam, hogy én igazából nem nemet mondok valakinek, hanem valami másra viszont igent, amiben viszont...
Ez egy jó dolog, ezen...
Ott tudok lenni.
Ez tök jó, ezen most gondolkodom.
Na, majd, tök jó, hát akkor...
Majd Petit meghangtál azon.
Ezt majd kiírom az apartmannak a tükrére, most ez jutott eszembe. Tudjátok, ilyen rúzsral ki szoktak írni egy kis üzeneteket,
ez jó, lehet, hogy
most nálam ez lesz.
Na, szupi. Na, én azt gondolom, hogy ezt amennyit lehetett ebben az egy órában beszélni, úgy nagyjából kiveséztük. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és köszönjük. Reméljük,
nekem
hogy...
ez egy felüldülés volt.
Jó volt, nagyon, és reméljük, hogy itt az apartmanban lesznek akár általunk is olyanok, akik szívesen beszállnának. A Mosolyka Facebook oldalon megtaláltok minden kontaktot, és tudtok ráírni, hogyha szeretnétek erről több információt megkapni. Úgyhogy ez volt a 149. podcastünk a sorban. Még egyszer köszönjük, Fanni, hogy eljöttél.
Köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm a meghívást, élmény volt, fiúk.
Szintúgy.
Köszi. Mindenkinek sziasztok.